Oké. Másképp kezdünk, mint ahogy szoktunk. Torna lesz. Kinek van ilyen súlyzója otthon? Poros? Nálunk azért virág használja. Na, itt van egy szatyor. Nem tudom, hogy mit csinálják ezzel a mikrofonnal, mert ez útban van neki. Annyira nem lesz benne a hangom. De ez egy szatyor. Ismeritek? Szoktátok használni? Nem valami masszív dolog, elég gyengusz, de azért lehet használni. Megvan a rendeltetési funkciója, hogy ilyen bizonyos súlyt elbír. Le is teszteljük. Igen, tervezbe kell állni. Aztán mehetek a pedikűröshöz megcsináltatni a lábujjaimat. Szóval, tehát ez a szatyorka egy bizonyos súlyt elbír, de mindjárt kipróbáljuk mennyit. Jó? Tudod, rakod bele a súlyot, sétálsz, kezet váltasz, ha már túl nehéz. Andris is biztos, hogy jó, hogy ideült az első sorban. Rakunk rá. Na? Rakod rá 5 kilós krumpli. Nézzük egyszerre. Még mindig bírja. Benne égek. Mi fog? Na, tehát amíg pakolod, aztán egy idő után mindenféle formát fog fölvenni. És aztán mi történik vele? Elszakad. Már a közés jön végét már nem éreztem. Úgy húztam. Na, szóval. Újra töltve. Tehát itt van ez a szatyor. Gondolom ezzel senki nem gondolkodik úgy, hogy na ebből házat fogunk építeni ebből a szatyorban. Akármennyire fejlett technológiák vannak, szatyorban említünk. Tehát ez egy gyenge szatyor. És aztán úgy megtölthetjük mindenféle teherrel, hogy aztán elszakad. Oké? Okay. És most újra töltöm. Azért, mert nem kifejezetten erről akarok beszélni, hogy a szatyor mennyit bír. Hanem arról, hogy ilyen az életünk is. Mint a szatyor. Sokat nem bír. És itt nincs téma arról, hogy most fiatal szatyor, vagy vén szatyor, jó? Csak simán az életünk egy szatyor, rendben? De... És rakjuk bele a súlyokat, mit tudom én, ott van egy, mondjuk egy kapcsolati teher. Rájöttél, hogy az, hogy az esküvőn azt mondtad, hogy akarom, az akkor még izgalmas volt ez a szó. De rájöttél arra, hogy hogy akarom, ez azt jelenti, hogy amikor nem akarod később, akkor is akarni kell. Nem adhatod fel. És ez egy teher. Vagy idővel beüt egy egészségügyi probléma. Valamilyen rossz hír az orvostól. Rák. Valami krónikus betegség, amikor nem fogsz tudni megszabadulni, mert ott van. És akkor ezt a cipelet váltogatod a karodat. Lehet, hogy sportember voltál, sokat bírtál. de betegség miatt legyengültél. Minden nap emlékeztetve vagy rá, hogy ezt te már nem bírod. Aztán mi lehet még? Gazdasági válság. Vagy úgy globál, vagy éppen a vállalkozások. Oké, ez is itt. És cipeled. És mész vele. És cipeled. Na, szakad már az alul? Nem még? Vagy a következő, hogy elveszíted a munkád. Nincs munka. Szerintem, hogy túl öreg vagy most már kell bizonyos papír hozzá, vagy csak a válság miatt az is tönkrement. Vagy mit tudom, hogy ott vannak szülők, idősebb szülők, betegek, gondoskodni kell róluk. Tehát rengeteg teher van az életünkben, rengeteg. És idővel az ember annyi terhet rak rá, Ez jól bírja. Melyik őtök ez? Vagy elszakad. Két, tehát addig rakjuk, amíg egyszer csak bum. Fogja magát is szét. Szétszakad, eltörik. És... Azt fedeztem föl emberekkel kapcsolatosan, hogy amikor ez megtörténik, és a szatyor szét van szakadva, akkor nem mernek gyülekezetbe jönni. Nem mernek eljönni a gyülekezetbe. Miért? Azért, mert azt gondolják, és lehet, hogy valósan, és valós tapasztalatok alapján, hogy ide csak úgy lehet jönni, hogy rendben vagyok. Ha én eljövök szakadt szatyorra, akkor leszúrnak. Ha elszakad a szatyrom, akkor valaki, vagy valakik majd pletykálni fognak rólam. És arról fognak beszélni, hogy milyen szakadt az én szatyrom. És ezért nem mennek eljönni. Sajnos a keresztény világban... Nem oké az, ha beismerik azt, hogy valami nem oké. Hogy szakadt a szatyor. De, és ez egy kulcsmondat, ami ki lesz írva. Jön. Hiszem, hogy Isten kegyelmét Isten helyén kell bemutatni. Hiszem azt, hogy Isten kegyelmét itt egy gyülekezetben kell bemutatni. És tudom azt, hogy sokan terheket cipeltek, nem akármilyen terheket, és lehet, hogy úgy vagy, hogy még nem szakadtál, de a súly az egyre nehezebb, és lehet, hogy úgy vagy már vele, ha még egy valami jön, akkor kész. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy már elszakadt a szatyor. És szét van szakadva. És nem számítottál rá, hogy szét fog szakadni. És fogalma sincs, hogy mit csinálj, vagy hogy kezeld ezt a helyzetet. De van egy olyan érzés esetleg benned, hogy az utolsó hely, ahol beszélnél róla, az egy gyülekezet. És ezen a mai napon ezen szeretnék változtatni. Ezen együtt tudunk változtatni. De azt szeretném, hogy ez egy olyan hely legyen, ahol Isten kegyelmét bemutatjuk, mert ezen a helyen tudjuk Isten kegyelmét bemutatni. Isten helyén, a gyülekezetben. És a gyülekezetnek olyan helynek kéne lennie, amikor emberek bajban vannak, embereknek szükségük van bátorítása, vagy teherletételre, vagy teherhordozásban való segítségre, akkor eljönnek. Ilyen helynek kéne lenni, hogy emberek jöjjenek, amikor terhelve vannak, akkor jöjjenek. Egy csapos azt mondta a kocsmában, hogy amíg isznak, addig beszélnek. És én ezt át akarom fordítani keresztény verzióra. Amíg emberek tudnak inni Isten kegyelméből, addig képesek lesznek beszélni a terheikről és a nehézségeikről. Tehát amíg tudnak inni Isten kegyelméből, és mi egy olyan hely vagyunk, ahol tudnak inni, addig emberek beszélni fognak arról, hogy milyen terheik vannak, hogy mi folyik az életükben. Oké, úgyhogy azt szeretném, hogy a gyülekezet, ez egy olyan hely legyen, ami a kegyelem helye. Azok számára, akik olyanok, mint ez a szatyor, sérülékenyek, és rengeteg terhet cipelnek, és aztán, ha elszakad, vagy szakadozik, akkor tudják, hogy ez az ő helyük. És ide lehet jönni. Ja, úgyhogy... Akkor gondolkodtam ezen az üzeneten, nem véletlen, hogy beszélek erről. Az elmúlt év az elég húzós volt. Nem csak az én életemben, hanem mindannyiunk életében. Gyülekezet életében. Én általában azért tudom, hogy mi történik. Sok mindent nem tudok, de ezért sok mindent elmondotok. És mondjuk erre nem meséltem nektek, de voltam benne a gyerekklinikán, a koraszülött osztályon. Én néztem, hogy egy kisbaba meghal a szüleivel együtt, hogy lekapcsolták a gépet, és ott imádkoztunk. Ekkora volt a gyerek. Picike volt. És én utálok kórházba járni. Mert nekem az a halál helye. Én ott néztem végig, hogy anyu meghal. De amikor eljutok, egészen véletlenül, mindig félelemmel megyek oda, akkor úgy megyek oda, hogy Uram, add, hogy ez ne a halál helye legyen, hanem az életé. És hogy Isten tegyen csodát. Mindegy, hogy ki az, akit meglátogatok, hogy kihez megyek oda, vagy miért megyek oda. És Isten azért nagyjából megmutatja azt, hogy legalább amennyire tudom érzékelni. Megmutatja azt, hogy ha keresztül mentek valamin, akkor látom rajtatok. Ez egy ilyen... Nem vagyok pszichiáter, aki belenéz a szemedbe, azt mindent tud, tehát nem kell ilyesmire gondolni, de pásztor vagyok. És látom azt, hogy meg vagytok terhelve. Ja, látom. Tehát... Az elmúlt két hónapban gyülekezeten kívül találkoztam olyan kapcsolatokkal, vagy házassággal, ahol azt mondom, hogyha csoda nem történik, valami feltámadási csoda, vagy nem tudom, akkor annak annyi. Félek, hogy mi fog történni akkor velük. És... Ja. Nem olyan könnyű ezt végigkísérni, vagy tudni róla, vagy benne lenni a folyamatban. Az elmúlt évben jó néhányatoknak volt komoly egészségügyi problémája, szervátültetés, női műtét, mindenféle műtét. Sok mindenen keresztül mentetek, vagy egy gyereketeket kellett végignézni, amin keresztül. Ugye? Tehát nagyon sok minden történik, és... És az van bennem, hogy Isten, az élet Istene. És azt akarom, hogy higgyük el, hogy Isten ma is gyógyít. Nem csak akkor, amikor olvassátok az evangéliumokat, és látjátok, hogy Jézus gyógyított, hanem az, hogy Isten a mai napig gyógyít embereket. Aztán csak így mondom, hogy mi az, ami kiformálta bennem azt, amiről ma beszélek. Ránéztem a gyülekezet alapító csapatra, akikkel 2 évvel ezelőtt, vagy 2,5 évvel ezelőtt eljöttünk. Majdnem a feleg atya. Ki vannak ütve. Nagyon komolyan. Tudod, mi folyik itt? Tehát megrettentem tőle. Aztán az elmúlt évben a civakodások a gyülekezetem belül, a sértődések, Amerikából kell nekem 85 telefonhívást ide-oda-amoda intézni, amikor kint voltam, mert összevesztek valamin a nők. Tehát, hogy Uram, mi van? És tehát, hogy csak akarom mondani, hogy ez teher rajtam is. De ne azért ne csináljátok ezeket, mert hogy ez teher rajtam, nem erről van szó. Csak azt akarom mondani, hogy ez teher a szívem. Hogy ti terhek vagytok a szívemben. És az sem jó hallani, amikor néhány ember annyi mindent kapott a gyülekezettől, tőletek, tőlem, befektetést, időt, bátorítást, és ezt egyszer csak hallom valamelyik kötőn keresztül, hogy panaszkodik a hátam mögött, felőlem, hogy szígy a gyülekezetet. Figyeljetek, sértett emberek sértegetnek másokat. Azok sértegetnek másokat, akik meg vannak sértve. Sebzett emberek sebeznek másokat. Úgyhogy tehát ezek a dolgok, ezek mind összetörik a szívemet. De aztán rájöttem valamire, hogy tehát Isten megengedte, hogy meglássak valamit. Hogy egy olyan gyülekezetet pásztorlok, ahol sérült emberek vannak. Ahol emberek vannak, ahol fájdalmaik vannak. Akik kemény dolgokon mennek keresztül, vagy mentek keresztül. És rájöttem arra, hogy ezeknek az embereknek meg kell gyógyulniuk. Hogy szükségetek van arra, hogy meggyógyuljatok. És Isten ma gyógyít. És képes meggyógyítani bárkit, bármilyen állapotból. És lehet, hogy úgy érzed, hogy amikor belépsz az ajtón, akkor azt érzed, hogy most meg kell játszanom magam. Nem mutathatom ki, hogy rosszul vagyok, nem mutathatom ki, hogy tök gáz most, ahogy érzem magam. Mosolyognom kell, azt kell mondanom, hogy jó vagyok nagyjából. De le akarom venni rólad most ezt a nyomást. Azt akarom, hogy ez a nyomás, amikor belépsz az ajtón, a kegyelem helyére, mert ha belépsz ezen az ajtón és játszod magad, Isten kegyelme nem fog tudni elérkezni hozzád. Te állítod meg azt. Azt mondja, Isten a büszkének ellene áll, az alázatosnak meg nagyobb kegyelmet ad. És amikor mi büszkén megjátszuk magunkat, akkor pont az, amire a legnagyobb szükségünk van, nem tud megéríteni bennünket. Úgyhogy most akarok könnyíteni a nyomáson. Tehát nem kell eljátszanod semmit sem. Nem kell megjátszanod magad. Mert van egy Isten a mennyben, aki megment embereket. Van egy Isten a mennyben, aki megszabadítja az embereket. Van egy Isten a mennyben, aki meggyógyítja az embereket. Hiszed ezt ma? És ezt akarom ma kérni tőle, hogy ma gyógyítson Isten. Úgyhogy most megnézzünk egy részt Pál apostol egyik leveléből, a 2. Korintusból, második leveléből, korintusi gyülekezetnek. Elolvassunk pár verset, és csak nézd, hogy Pál hogyan gondolkodik. Ez egy elég gázos gyülekezet volt, nem azért mondom már, hogy van bármi hasonlóság kettő között. Minden gyülekezet gázos, mert emberekből áll, és problémákban. De tehát nem egyszerű dolgokkal kellett bánnia. Hogyha elolvasod az első korintusi levelet, ott egy csomó dolog van, ami csak égnek áll a hajat tőle. Ez csak ékes bizonyíték annak, hogy nem csak ma vannak szakadt szatyrok, hanem akkor is voltak. Oké, hogy egy harmadik vers, 2 Korintus 1, harmadik vers. Áldott legyen az Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak atya. Most itt megállunk egy picit. Ez az a pont, amikor sokszor égnek áll a hajad, amikor valaki ezt csinálja, nem? Nem normális ez a pont. Hogy mondhat ilyet? Szakadt a szatyrom, azt itt hajnárkodik. Halleluja, jó az Úr, áldott az Úr, áldott legyen az Isten Urunknak, Jézus Krisztusnak atya. Mint hogyha az ilyen emberekre azt gondoljuk, hogy egy, agyamra megy, kettő, mint a meseországban élne. Azt hiszik, hogy minden csodálatos. De ez csak akkor van, ha elválasztjuk a többi résztől. Ha nem olvasod tovább ezt az egész részt. Mert tehát ha elolvasod, akkor érthető lesz. Érthető lesz. És azt mondod, hogy hát, Balú, én ezt képtelen vagyok mondani most az állapotomban, mert az én szatyrom elszakadt, a nagy teher alatt, amit cipelek, de olvasva a többi részt, van benne valami. Oké, és tovább azt mondja, áldott legyen az Isten Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, akinek irgalma bőséges, és aki minden vigasztalás és bátorítás forrása. Oké, tehát Pál olyan emberekhez beszél itt, vagy ír, akiknek nagy-nagy-nagy szükségük van Isten irgalmára. Isten lehajoljon hozzájuk. Akiknek szüksége van bátorításra, akiknek szükségük van vigasztalásra. Tehát ilyen emberekhez. Tehát Isten az irgalom Isten. Isten az irgalom Isten. Tehát ha szükséged van gyógyulásra, ha beteg vagy fizikailag, ő az irgalom Isten. És szeretné, hogyha meggyógyulnál. Oké. Lehet, hogy szellemileg vagy beteg. Lehet, hogy eltávolodtál Istentől a szívedben. A formáció megvan, az eljövetel megvan, tehát csinálod a mozdulatsorokat, mert betanultad az évek alatt, de a szívedben eltávolodtál. Oké, tehát szellemileg beteg vagy. És ebből kifolyólag olyan dolgokat tettél, amire abszolút nem vagy büszke, sőt szégyeled magad, mert nem szabadult volna. Vagy lehet, hogy lelkileg vagy beteg. És figyeljetek, a mai társadalomban a stressz uralja az életet. Mint hogyha ő lenne a király. A stressz. És zúzza az embereket. De figyeljetek, Isten az irgalom Istene. Isten az irgalom Istene. Isten nem haragszik rád, mert beteg vagy. Isten nem haragszik rád, mert elszakadt a szatyrod. Ezt kell felfogjuk, hogy abszolút nem haragszik rá. Nincs semmi elvárás, hogy nekünk rendes szatyron kéne legyen, nekünk boldognak kéne lenni. Isten egyszerűen azt szeretné, ha jól lennél. Mert ő az irgalomisten. Tehát nem haragszik rád, ő azt akarja, hogy jól legyél. Két vagy három hete az igazak álmát aludtam, nagyon jó. Láttam, hogy mélyen fölébresztenek, azt se tudom, hogy merre van az arra. Hülye kérdésekre hülye válaszokat is tudok adni. És három hete hallom, Bali, Bali, segíts, szükségem van rád. Azt sem tudom, hol vagyok. És hát Luca összehányta magát az ágyban. Úgyhogy menni kellett. És hát ugye fürdés, tiszta ruha, az ágyat tisztába tenni, összehányta. Lefekszik. Én éppen sikálom az ágyat. Bali! Megint hányt! És szegényként egy feküdt hanyat, és egy sugárba föl, és úgyhogy nem volt szép a kép. Újra kezdjük. És tudod, nem azt csináltam, most nem fényezni akarom magam, csak valamit, van egy lényegemnek. Tehát nem azt csináltam, hogy elkezdtem ott balhézni, hogy hát, hogy mersz engem fölébreszteni, éjjel az. Húzom az igát, vinni kell a gyereket reggel, ki kell aludjam magam, töttörő, én vagyok a pásztor Balázs, tessék engem tisztelni, meg mit tudom én. És különben is, Lucika, hogy képzeled, hogy te meg beteg leszel? Tehát így kiszúrni velem. Oké? De nem ez történt, és elég furcsa lenne, hogyha ezt csináltam volna. Bármelyikükkel. Tehát nem kioktatás volt, hanem fogtam, azt föltakarítottam a dzsubát. Ennyi. És aztán még bementem, megpuszíltam, megölelgettem, azt lefektettem. És ezt teszi velünk Isten, hogy nem haragszik ránk azért, mert betegek vagyunk. Nem haragszik ránk azért, mert elszakadt ez a szaros szatyó. Nem. Azt akar, hogy jól legyünk. Azt akar, hogy jól legyél. Hogy rendben legyél. Hogy meggyógyulj. Amikor azt mondod, hogy küszködsz, akkor Isten azt mondja, hogy oké, akkor gyerünk a gyülekezetbe. Ott találkozunk. Persze otthon is tudsz találkozni Istennel, nem arról van szó. De amit olvasunk, az erről szól, hogy ő, következő vers, ő bíztat és bátorít bennünket. Mennyi bajban? Minden bajban. A mindenben minden benne van. Tehát ő bátorít és bíztat bennünket minden bajban. Miért? Oké, és itt jön a képbe a gyülekezet, mint a kegyelem helye. Miért bátorít és bíztat bennünket? Hogy mi is meg tudjunk vigasztalni és erősíteni másokat. Tehát nem vagyunk egyedül, egyikünk sem. Tehát, hogy mi is meg tudjunk vigasztalni és erősíteni másokat, amikor ők bajban vannak. Ugyanúgy bátorítjuk őket, ahogyan Isten is megerősített bennünket. Oké, tehát ez a vigasztalás, vagy bátorítás szó hihetetlen sokszor, nem tudom, négyszer előfordul ebben, legalább ebben a két versben. Tehát azt mondja, hogy néha vigasztalnunk kéne egymást. Tehát, és tudom, mit jelent ez, hogy vigasztalni egymást. Amikor anyu meghalt, akkor tudtuk azt, hogy nem lesz jó egyedül. Nem lesz jó egyedül. Akkor mi már házasok voltunk, és nem tudom, egy vagy két hétre átköltöztünk az öcsémhez, meg apuhoz. És együtt voltunk. Ott laktunk két hétig. Mert tudtuk, hogy egyedül nem lesz jó senkinek, se nekik, se nekünk. És a gyülekezetből is jöttek, és ott voltak velünk délutánonként, hogy bátorítsuk egymást, hogy vigasztaljuk egymást. Nem az, hogy együtt siránkozzunk. Nem ez volt a lényege. Hanem csak, hogy ne legyünk egyedül. Mert szükségünk van egymásra. És nem voltunk egyedül. Tényleg. És erről szól ez a vers. És abban a helyzetben, amikor ott voltunk, hogy anyu meghalt, és együtt voltunk egy két hétig legalább, Isten nem a körülményemet változtatta meg. Nem visszahozta annyit. Tehát nem a körülményemet változtatta meg, hanem a nézőpontomat. És ez egy óriási dolog. Nem feltétlenül a körülménynek kell megváltozni. És nem az a nagy csoda, hogy a körülmény megváltozik. Hanem az, amikor belül Isten valamit tesz. És a nézőponton változik meg a dolgok fel. Sokszor azt akarjuk, hogy Isten a körülményeinket változtassa meg. És egyébként meg tudná tenni. De belül akkor mi változik? Semmi nem változik belül. Semmi nem fog változni. De abban a helyzetben, amiben mi voltunk akkor a családommal, abban a helyzetben nekem nem körülményváltozásra volt szükségem, hanem Isten munkájára bent a szívemben. Hogy megtapasztaljam az Isten bátorítását, az Isten vigasztalását, és megtette. Megtette a családomon keresztül, megtette a gyülekezeten keresztül. 5. vers. Mert amilyen bőségesen kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, ugyanolyan bőséges megerősítést is kapunk Krisztus által. 6. Amikor bajok vesznek körül bennünket, az a ti megerősödéseteket és üdvösségetek miatt van. Ti megerősödésétek és üdvösségetek miatt van. Akitett Isten sokszor bajokat arra használja, hogy megszabadítson bennünket. Megszabadítson régi kötelékektől, berögzöttségektől. Vagy akár megszabadítson a régi élettől. Hogy legyen egy új életem Krisztusban. Egy megtérés. Amikor viszont bátorítást kapunk, az is a ti javatokra szolgál. És nektek is vigasztalást jelent, hogy legyen erőtök türelmesen elviselni ugyanazokat a szenvedéseket, amelyek minket is érnek. Oké, tehát arról beszél, hogy megvan az oka mindennek. Megvan az oka mindennek. Hogy miért mész azon keresztül, amin keresztül mész. És lesz rá válasz. Tudsz majd kapni rá választ. 7. vers. Biztosak vagyunk benne, hogy amint a szenvedéseinkben társaink vagytok, úgy a vigasztalásunkból is részesedni fogtok. Tehát tudom azt, hogy sok dologtól szenvedtek, fájdalmaitok vannak, akár lelki, akár fizikai. Tudom azt, hogy elszakadt a szatyor, vagy már a határán van, sok a teher. De meg kell értsétek, a gyülekezet egy olyan hely kell legyen, ahol összejöhetünk, és vigasztalhatjuk, és bátoríthatjuk egymást. Ilyen helynek kell lennünk. És nem az, hogy károsztatjuk egymást. Vagy beszélünk a másik szakadt szatyrára. És lehet azt mondani, hogy jó van, Pál, jó. Szépek ezek a szavak. Csak fogalma sincs, hogy én mind megyek keresztül. De figyelj, tovább olvassuk, és látni fogjátok azt, hogy Pál nem a levegőből beszél. Oké? Tehát nem teóriáról beszél. 8. vers. Testvéreim, tudjatok róla, hogy Kis-Ázsiában igen nagy megpróbáltatásokat kellett kiállnunk, amelyeket pusztán a saját erőnkből nem tudtunk volna elviselni. Olyan nagy teher nehezedett ránk, hogy már teljesen feladtuk a reményt, hogy életben maradunk. Voltál már így? Szerintem, sőt tudom, hogy nem egy ember van köztünk, aki nagyon komolyan elgondolkodott az öngyilkosságon. Bennem még ez nem fejlődött ki, nem voltam olyan helyzetben, hogy azt mondjam, hogy véget vessek, de tudom, hogy milyen a folyamat. Először csak felröppen a megoldásként. Az én erre a helyzetre, vagy az életemre ez lenne megoldás. De csak egy röpke gondolatként. Esély. Hogy lehet, hogy... Aztán feljön többször ez a gondolat. És általánossá válik. Aztán szokássá válik a szorult helyzetekre. A nehéz helyzetekre. Szokássá válik ez a gondolat, hogy véget kevessük akkor az életem. És aztán már azon gondolkodsz, hogy hogyan tedd meg. És aztán már csak egy lépés. Hogy azt mondta, hogy ez az egyetlen kiút számomra. De. És figyelj, jó ember vagy, de mégis gondolkodtál ezen. És ebben a helyzetben volt Pál is. Azt mondja, hogy feladtuk a reményt, hogy életben maradunk. De figyelj, Isten már elhozott a gyülekezetnek. Nem véletlen, hogy itt vagy ma, és hallod ezt. És azt mondja neked, hogy még nincs vége. Ne add fel. Nincs vége, ne add fel. Hogy van remény Krisztusban. És egy oltári nagy hazugság az például, hogy ha szereted Istent, keresztény vagy, akkor nem történhet veled semmi baj. Persze. Csak azért történik veled valami baj, mert bűnt követtél el, vagy a szüleid bűnt követtek el, vagy mit tudom én. Való anyukád azért halt meg, mert bűnben volt. Ez hülyeség. Baromság. Másik oltári nagy hazugság, hogy Isten nem rak rád nagyobb terhet annál, mint amit el tudsz hordozni. Ez egy pokolból jövő hazugság. És tudom, hogy melyik verset mondják erre. 1 Korintus 10:13. De abban a versben nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy olyan kísértés nem fog érni az ördögtől, hogy ne legyen esélyed abból kijönni. Kísértésről szól, nem nehézségről. Hát figyeljetek, ha Isten sosem rakna ránk többet annál, hogy el tudjuk viselni, akkor hogy a pityi palkóba jönnénk rá arra, hogy szükségünk van Istenre? Akkor nincs szükségünk Istenre. Tehát többet fog tenni ránk, mint amit mi emberi elővel el tudunk viselni. De csak azért, hogy oda vigyem Istenhez. Hogy aztán az ő erejét el tudjuk fogadni. 9. vers, magunkban már fel is készültünk a halálra. De ez is csak azért történt, hogy többé ne magunkban bízzunk, hanem Istenben. Aki még a halottakat is feltámasztja. A két itt azt mondja, hogy mindezek. Tehát azért történtek velünk, hogy ne a magunk erejére fókuszáljunk. Ne a magunk erejében bízzunk, hanem Istenben bízzunk. És figyelj, mire képes Isten? A halottakat föltámasztani. Ez nem mese-mese országból. Isten föltámasztja a halottakat. És hogyha ezt ő meg tudja tenni, akkor meg tudja gyógyítani a rákot is. Ha föl tudja támasztani a halottakat, akkor meg tudja gyógyítani a házasságodat is. Ha föl tudja támasztani a halottakat, akkor meg tud szabadítani a függőségedből. Ha föl tudja támasztani a halottakat, akkor meg tud gyógyítani az aggodalmaskodásodból, a stresszelésedből, a depressziódból. Ha föl tudja támasztani a halottat, akkor semmi nem lehetetlen neki. Semmi nem lehetetlen. És 10. vers, ő pedig valóban kiszabadított bennünket a halálos veszedelemből. Hát megtette. Megtette. És lehet ez a te sztorid. És lehet, hogy már ez a te sztorid. És van sztorid erről. Hogy igen, Isten megszabadított. Lehet, hogy emlékszel is rá, hogy milyen volt, amikor függője volt ennek a dolognak, és most már szabad vagy. Emlékszel arra, hogy milyen volt, amikor szanaszét volt a házasság, és most egyben van. Megtette. Azt gondoltad, hogy életed végéig rabja leszel annak a dolognak, de most már azt mondod, hogy szabadságod van. Tehát megtette. És 10. vers azt mondja, sőt, ezután is meg fogja tenni. Oké? Azt mondja, ezután is meg fogja szabadítani. Tehát megtette, ő pedig valóban kiszabadított bennünket a halálos veszedelemből, sőt, ezután is meg fog szabadítani. Oké, tehát ha itt megszabadított ezen a területen, ahol van bizonyságod, akkor meg fog szabadítani azon a területen is. Mert Isten azt akar, hogy jól legyél. Azt akar, hogy jól legyél. És itt folytatja még. Őben reménykedünk, hogy a jövőben is mindig megszabadít. Ha ti is segítségünkre lesztek azzal, hogy imádkoztok, értünk. Látod a többes számot? Ez egy közös ima. Közös ima. Ti imádkoztok. Értünk. És akkor majd sokan és sokféleképpen fognak hálát adni Istennek, értünk. És azért a kegyelemért, amelyet válaszul az imádságaikra, megint csak többes szám, ránk fog árasztani. Látjátok, arról beszél ez a vers, hogy a gyülekezet a kegyelem helye. Ahol imádkozunk egymásért. És aztán Isten ezért ránk árasztja az ő kegyelmét. De ha nagy arccal és áll arccal érkezem, és nem tudunk imádkozni, mert el sem mondjuk, mert nem merjük, akkor megakadályozzuk Istent abban, hogy az ő kegyelmét kiáraszt ezen helyen. És ezért igaz az az első mondat, amit írtunk, hogy Isten kegyelmét Isten helyén kell bemutatni. Hogy emberek jöjjenek, ahogy vannak, szakadt szatyorral, vagy már nyúlós szatyorral, megterhelt szatyorral, és vállalják fel nyugodtan, hogy tudjunk imádkozni. Úgyhogy ha elszúrtad a dolgokat, ha egy pokoli heted van mögötted, vagy hónapod volt, vagy ha úgy vagy már, hogy szakadás szélén, akkor csak azt akarom mondani, hogy van remény. Hogy van remény, abszolút van remény. Abszolút van remény. Oké, mert Isten kegyelemből adta önmagát. Nem csak önmagát, hanem kegyelemből adott minket egymásnak. Itt van az életünkben Isten, és itt van az életünkben a gyülekezet. És ez egy hatalmas ajándék. Mert ez a szatyor, ez csak egy bizonyos mennyiséget bír el. És el fog szakadni. Értitek? Amint beengedek embereket az életembe. És nem elszigetelem magam. Akkor hihetetlen teherbírásunk lesz együtt. És ez Isten kegyelméből a miénk. Ez, mert ő a gyógyító, de mi a gyülekezet vagyunk egy nagy részedben, hogy ezt megélhetjük és megtapasztalhatjuk. Ja. És ezt szeretném. Egy hely, ahol senki nem tökéletes, ahol senki nem játssza meg magát, vagy nem játssza meg a tökéletest, és hogyha ez van, persze mindenkinek el kell jutnia erre a pontra, tehát mindenki úgy jön, hogy először eljátsza magát, meg megjátsza magát, de hogyha egy olyan hely leszünk, ahol emberek át tudnak törni ezen a falon, a mi segítségünkkel, és Isten segítségével, hogy nem játsszák már meg magukat, akkor kezelni fogunk tudni bármit. Bármit kezelni fogunk tudni. Bármit. Úgyhogy néhányatoknak szüksége van gyógyulásra. Szellemileg. Szellemileg szó szerint gyógyulásra van szükséged. Mégpedig azért, mert még soha nem adtad oda az életed Krisztusnak. Nem találkoztál még vele. Hallottál róla, de még nem adtad a kezébe az életed. Úgyhogy fogadd el őt. Fogadd el. Vagy eltávolodtál, és szellemileg ezért vagy beteg. És hülyeségeket csináltál. Figyelj, Isten nem haragszik rád. Nem haragszik rád. Ő azt akarja, hogy jól legyen. És lehet, hogy nem változtat a körülményeiden, de meg fogja változtatni a nézőpontodat. És abban lesz az igazi szabadság. Lehet, hogy fizikailag van szükség egy gyógyulásra. Jézus rengeteg beteg embert meggyógyított fizikai betegségekben. Olyan betegségben, ami gyógyíthatatlan. Mit veszíthetsz, ha kérünk együtt? Mit veszíthetsz? Kérhetjük azt, hogy gyógyítson meg a betegségedből. És elveszi. Vagy nem. Ez már az ő dolga, hogy ő a nézőpontomon akar változtatni, vagy a körülményemen is. De ő tudja, hogy mi a legjobb. Oké, lehet, hogy érzelmileg van szükség egy gyógyulásra, mert ott van elég vaskosan a stressz, ott van az aggodalmaskodás benned, a félelem, mindenféle félelmek, ezek uralják a gondolkodásodat és az életedet. És szükséged van gyógyulásra. És ma van az a nap, amikor azt akarom, hogy kimondjátok, hogy meg akarok gyógyulni. Mondjátok ki bátran, meg akarok gyógyulni. Szükségem van a gyógyulásra. Mondjátok ezt majd Istennek. Mondjátok. Ja. Mert Isten a remény által elképesztő dolgokra képes. Hogy tette ezt Pálékkal ebben a helyzetben? Lehet valakinek kapcsolati gyógyulásra van szüksége. Lehet, hogy a szüleivel, lehet, hogy a feleségével, a férjével, az élettársával, a gyerekével, nem tudom. De gyógyulásra van szüksége. Lehet, hogy már annyi ennek a kapcsolatnak. Az a helyzet, lehet, hogy be kéne engedni Istent ebbe a helyzetbe. Mert amíg kint van, addig nem tud tenni semmit. De lehet, hogy erre már te is rájöttél. De lehet, hogy ma van a napja, hogy beengedsz. Ja. Úgyhogy olyasmit fogunk csinálni, amit még soha nem csináltunk, vagy talán egyszer. Fel fogunk állni. Lesznek néhányan, akik imádkozni fognak. Én itt leszek, megkértem a két Gábort, Hampel Gabit, Horváth Gabit, megkértem Zsuzsit, hogyha esetleg vannak hölgyek, akik a terheiket inkább egy hölgynek mondanák el, szeretném Marián, hogy ebben segíteni. És menni fog majd a zene, és szeretnénk veled, és érted imádkozni. Tudod, lehet, hogy nem is ismered Krisztust, lehet, hogy aggodalmaskodsz, lehet, hogy beteg vagy, Tök mindegy. Bármi. Bármi, ami gyógyulás. És bátran kérhetitek majd Istent, és bátran kérni fogjuk Istent, hogy gyógyítson. Hogy gyógyítson. És kérni fogjuk Istent, hogy lássuk meg, és lásd meg, hogy mit akar tenni az életedben. És figyelj, nem akarom azt, mindegy, te dolgod, úgyis azt csinálsz, amit akarsz. Csak kifejezem a szívemet. Nem akarom azt, hogy a büszkeséged azon a helyen tartson, ahol az ördög el akar téged pusztítani. Tehát, hogy ne merj jönni kérni imádsz, amikor tudod belül, hogy szükséged van, de játszom a nagy arcot. Vagy nem mondom el, vagy én nem fog segítséget. Tehát ne hagyd. Ne hagyd. Vald be nyugodtan, ez egyről elszakadt, ez van. Nem tudom ezt már cipelni. Oké, mert ezt szeretném kihirdetni számotokra, amit a 103. Zsoltár mond. Az első 5 verse. Azt mondja, ez Dávid Zsoltár. Nem te, Dávid. Dávid király Zsoltár. Azt mondja, lelkem, ágyad az örökkévalót. Egész valóm áldja szent nevét. Lelkem, áldjad az örökkévalót, és ne feledd, mennyi jót tett veled. Ez jó, nem? Ne feledd, hogy mennyi jót tett veled. És így folytatja, megbocsátja minden bűnödet. Nem néhányat, hanem minden bűnödet megbocsátja. Kigyógyít minden betegségedből. Tehát ez azt jelenti, hogy képes kigyógyítani minden betegséget. Képes rá. Oké, tehát hiszem, hogy Isten a gyógyító. És ő képes gyógyítani. Ő képes csodát tenni a gyülekezetben. Minden tagnak az életében, akik itt vagytok. Bármire képes. És azt mondja, megmenti életed a sírtól. Körülvesz hűséges szeretetével. Ez az irgalom szó. Megad neked minden jót, felékesít és megfiatalít. Na, mit szóltok ez, lányok? Megújulsz, mint a sas, mikor új tollakat növeszt. Akarjátok ezt? Oké, tehát Isten nem akar rosszat. Ő egy jó apa. Ő egy jó apa. És ő jót akar neked. Úgyhogy gyere vissza hozzá. Hadd kezdődjön el a gyógyulásnak a folyamata. Mert azért ez egy út. A gyógyulás ez egy út is. Ez nem így történik. Csinálunk valami hókusz-pókusz, csiribirit, nagy hangon kiabálunk, megérintünk. Ez nem ilyen lesz. Nem ilyen lesz. Hagyjuk Istenre az erőt. Hagyjuk Istenre az ő munkáját. Mi tesszük azt, amit Isten mond az igében, hogy imádkozunk egymásért. És menni fog ez a zene, egy kicsit hangosabban. Azt kérném, hogy Hampel, Gabi meg Marian álljátok hátul, jó? Mert nem férünk el mindannyian itt elő. Én itt leszek elő a Horváth Gabival, meg Zsuzsival. És ne hezitálj. Ne hezitálj. Csak jöjj ki, gyere előre, imádkozunk érted. Ez nem olyan hangos ima lesz, hogy ezt mindenki hallja. Ez ilyen privát ima lesz. Csak te hallod meg aki veled imádkozik. Csak el tudod neki mondani, azt tudod mondani, hogy erre van szükségem, vagy arra van szükségem, hogy imádkoznánk ezért. És kijössz, és imádkozunk érted. És mondom, mindegy, hogy milyen területen van szükséged gyógyulásra. Azt szeretném, hogy ez a hely legyen az a hely, ahol Isten kegyelme megmutatkozik. azzal, hogy imádkozunk egymásért, és Isten kegyelme kiárad rá. Úgyhogy álljunk fel most mindannyian, jó? Álljunk fel. És imádkozom röviden, és amikor azt mondom, hogy ámen, akkor lehet egy picit hangosabb a zene, jó? És aztán akinek szüksége van imára, és csak jöjjön, jó? Jöjjön ide, jöjjön hátra. Atyánk, itt állunk te előtted. És jó arra gondolni, hogy te egy jó atya vagy, egy jó apa, aki jót akar a gyermekei számára. Te vagy az, aki ismersz mindannyiunkat. Te tudod, hogy milyen problémáink vannak, milyen nehézségeink. A kérésünkkel nem új dolgot mondunk neked, hanem csak jövünk hozzád, akiknek szükségünk van. És atyám, sok ember van ma itt, akik azt mondják neked, hogy gyógyítsd meg a testem. Gyógyítsd meg a lelkem. Szükségem van csodára, szükségem van gyógyulásra. És mit vagyunk gyülekezetként, atyánk, és hisszük, és meg vagyunk a győződve, hogy te vagy a gyógyító.